Teremtő, jó atyám, mennyi szépséggel gondolt reánk, mindent bölcsen alkotott, adott hat munkanapot, értünk áldotta meg a szombatot. Mindent bölcsen alkotott, adott hat munkanapot, értünk áldotta meg a szombatot. Nyugalom, boldogság tölti be az új hazát. Uram, mutasd meg nekem ezen áldott ünnepen, milyen boldogító a kegyelem. Uram, mutasd meg nekem ezen áldott ünnepen, milyen boldogító a kegyelem.
Reményik Sándor, imádság. Uram, rövid pár évre add csak a szavak csengő színezüstjét, vert aranyát a gondolatnak, képek suhanó sejmét nékem, hogy csendbe rejtsem, álomba zenéjem, mind mi nekem fáj, s szívemen át másnak. Tudjam, mögöttem százak, ezrek állnak, némák, akiknek nyelve én vagyok. Tüzes nyelv, kar, értük fegyverre kelve, árvák, akik nevében én beszélek, s ha elnyelik szóm puszták, sötétségek, tudjam, egy világ kínja, kihallgatlan. Hadd dolgozzam sejemmel, vert aranyjal, s ki magam itt bolyongok tépve árván, hadd legyen minden súlyos sorom olyan, mint a márvány. Márványba rott sok-sok mély jelbetű. A száz sziklába befalazott kincset hadd hordjam össze egy roppant halomba. A szerte szálló sok-sok kósza jajszót, ezer hangon búgó egy fájdalomba. Szakadjon le az idegenség fátla, aki engem lát, bennem magát lássa. S kik rongy létem ma méltó gunnyal nézik, az égből orzott láng, én Istenem, égessen be szívük közepéig. Pár évet adj csak, akkor én, Uram, kezembe adom vissza minden vágyam, mert mind betelt, és nem éltem hiába.
Kedves testvérek, kedves gyülekezet, most az ige hirdetésünkkor nyissuk meg Bibliánkat, és a mai ige hirdetésnek két ige versét vettem alapul. Az egyik a Kolossé levélből, a harmadik fejezet 13. verse. Tehát olvassuk el a Kolossé levélből a harmadik fejezet 13. versét. Ez így szól. Elszenvedvén egymást, és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna. Miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, aképpen ti is. A másik igeversünk pedig az előtte lévő versből, az Efézusi levélből való, és az Efézusi levél 4. fejezet 32. versét is olvassuk el, amely így hangzik, helyesbített fordításban olvasom. Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Tehát ezen két igevers alapján, testvéreim, a mai alkalommal a bocsánatkérés, megbocsátás témakörét szeretném, hogyha közösen átvennénk. Ha sokat olvassuk, forgatjuk a Bibliánkat, és hiszem azt, hogy valamennyien sokat tesszük, akkor tudunk emlékezni arra, hogy erről a témáról legalább az Új Szövetség nagyon sok helyen beszél. Ugye Pál apostol is sok helyen ír a bocsánatkérésről, megbocsátásról is, és több mint 30 helyen van szó erről a témáról. Van róla példázat, az Úr Jézus példázatot is mondott róla, és hát az ő saját élete is egy hatalmas példa. És hogyha visszaemlékezünk arra, hogy többször mondta azt betegeknek is, hogy megbocsátattak a ti bűneitek, vagy a te bűneid, akkor végig gondolhatjuk, hogy az Úr Jézus 2000 évvel ezelőtt tudta már azt, amiről az orvostudomány mostanában beszél olyan sokat, amikor azt mondja, hogy a pszichoszomatikus betegségeknek nagyon sokszor lelki alapja van. Nagyon sokszor az az alapja, hogy az emberek nem tudnak megbocsátani egymásnak. És hogyha nem tudnak megbocsátani egymásnak, akkor nagyon sokszor előfordulhat az, hogy depressziósok lesznek, gyomorfekélyük lesz, magas vérnyomásuk lesz, legrosszabb esetben még rákosok lesznek. Amerikai kutatások is szólnak erről, hogy a meg nem bocsátás milyen súlyos betegségekhez tud vezetni. Szabó Imre lelkésztől olvastam egy nagyon találó mondatot, amely így hangzik. Amilyen elengedhetetlen feltétel a test számára a kenyér az élethez, ugyanolyan nélkülözhetetlen a lélek számára a bűnbocsánat. Itt az alapigénk az egészségünk védelmének az okán túl valami másról, valami sokkal többről is beszél nekünk. Egy párhuzamosságot mutat be. Azt mutatja be, hogy Isten azt mondja el, hogy Isten megbocsát nekem az Úr Jézus érdeméért. De ugyanakkor azt is mondja, hogy nekem is meg kell bocsátanom a másik embernek. Ugye az Úr Jézus mintaimádságában az van a kérésben, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Amikor arra törekszünk, hogy az Isten törvénye szerint éljünk, az Úr lépésről lépésre akar vezetni bennünket, hogy tökéletessé váljon a jellemünk, hogy az ő hasonlatosságára tudjunk elváltozni. Ezen az úton ez a téma, tehát a bocsánatkérés, megbocsátás témája egyikünk számára sem kihagyható terület, úgy gondolom, mindannyiunknak tökéletesedni kell ezen a területen. Azt mondja itt a mindkét levélben Pál apostol, hogy bocsássatok meg egymásnak. Tehát két helyzetben lehetünk. Vagy abban, hogy én bántottam meg valakit, és ezért bocsánatot kell, vagy bocsánatot kellene kérnem. A másik eset pedig, hogy valamilyen sérelem ért engem, és ezért kellene másnak megkövetni. Az első esetben, tehát hogyha én bántottam meg valakit, ha élő, mindennapi kapcsolatban vagyunk az Úr lelkével, akkor ő figyelmeztet a hibáinkra, késztet a bocsánatkérésre, erőt is ad, és alkalmat is teremt erre. Ez úgy valósulhat meg az életünkben, hogyha szóba állunk az Úr lelkével, és azt tesszük, amire ő indít bennünket. Még akkor is, hogyha abban az adott pillanatban merő képtelenségnek látszik, és az énünk is nagyon berzenkedik ellene. Nem könnyű döntés ez. Azért, mert nem könnyű a saját önző énünkkel szembe menni. Tudjuk, hogy ez az én az, aki mindig talál valami mentséget, talál valami kibúvót. Könnyen mondjuk azt, hogy hát bocsáss meg, de ideges voltam. Vagy te is úgy beszéltél, te is úgy viselkedtél. Mindig ott van az a de. És ez nem őszinte bocsánatkérés. Emlékezzünk meg Saul királyról is. Ugye hogyan viselkedett akkor, amikor Sámuel próféta megfette az engedetlenségéért? Őszintén megbánta, bocsánatot kért? Nem, ugye? Tudjuk, hogy nem, hanem azt mondta, hogy mer a nép, és szétszélett volna, stb. Tehát neki mindig volt mentsége. És Saulnak az Istentől való eltávolodása itt ezen a ponton kezdődött. Nem ismerte be az engedetlenségét. Magát mentegette, magát igazolta. Nem fordult bűnbánattal a vétkeit beismerve Istenhez. Isten igéje az engedetlenséget nagyon elítéli. Ha elolvassuk Sámuel első könyvét, és ott a 15. fejezet 22.-23. versét, akkor ezt találjuk. Jobb az engedelmesség a véres áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérénél. Mert mint a varázslásnak bűne, olyan az engedetlenség, és bálványozás és bálványimádás az ellenszegülés. Miért ilyen súlyos bűn ez? Mert Isten fölé emeli az ember akaratát, és a halandót részesíti előnyben az örökkévalóval szemben. Az igazi bűnbánat nem olyan, mint ahogyan Saul viselkedett. Nem a magam mentegetése, nem a bűnöm kisebbítése. Az igazi bűnbánathoz alázat kell. Az kell, hogy beismerjük a készség, beismerjük ezt, hogy bűnt követtünk el. Az kell, hogy a hibámat semmivel ne kisebbítsem, hanem azt lássam, hogy ez egy rút dolog. Azt lássam, hogy ez először Istentől választ el, és azután elválaszt a másik embertől is. Ismerjük Dávid történetét, tudjuk azt, hogy miután Nátán profétával beszélve rádöbbent, hogy micsoda hatalmas bűnt követett el a házasságtörés révén, majd a gyilkosságra való felbújtás révén, rögtön azt mondta, vétkeztem az Úr ellen. Tehát először az Úr ellen vétkezett. Amennyibe tehát megvan bennünk az alázat, Isten az ő lelke által tud vezetni bennünket úgy, hogy eljuthatunk a teljes bűnbánatra, és bízhatunk abban, hogy amikor a sértettel szembe kerülünk, akit mi megbántottunk, akkor nekünk erőt ad az Úr, és a másik ember lelkét elkészíti. Nagyon sok ember él a világban, aki a bűntudatát mázsás súlyként cipeli. Nem tud megbocsátani. Vagy azért, mert saját magának sem tudja ezt elképzelni, vagy mert nem tudja elfogadni ezt, és nem tud élni vele. Szinte menekül a probléma elől, nem akar szóba állni vele. És a bűntudat, a bűnterhe olyan, mint egy üszkös seb. Ott dolgozik a felszín alatt. Ha nincsen kitisztítva, ha nincs kezelve, akkor végső állapotban elpusztíthatja a testet. Egy közmondás így szól, köpeny sara kimosással, lélek sara kimondással tisztul. József Attila élettörténetéből tudhatjuk, hogy ő egész életében küzdött Istennel. Először tagadta, aztán kereste, de kétségek között hívta is. Az a tragédiája, hogy bár őszinte kereső volt, nem jutott el az igaz Isten ismeretre. Egyik utolsó vers töredékében írta ezt. Az Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte a világot. Megrázóan mutatja be a megbocsátás hiányát egyik verse. Két sort idéznék belőle. Tudod, hogy nincs bocsánat, hiába hát a bánat. A bűn az nem lesz könnyebb, hiába hull a könnyed. Tehát semmi remény nem látott arra, hogy a megbocsátásban része lehessen. Isten nélkül reménytelen volt számára a teljes bűnrendezés. Testvéreim, a bűnbánattal kapcsolatban tehát két nagyon fontos dolgot szeretnék kiemelni. Egyrészt azt, hogy ne mentegessük magunkat, ne keressünk kibúvót, hogyha késztet a lélek bennünket. Mert hogyha nagyon sokszor engedetlenek vagyunk, és nemet mondunk a késztetésre, akkor megszomorodottan, de eltávozik tőlünk a lélek. Próbáljuk ezt azonnal rendezni, ugyanis nem tudhatjuk, hogy a személyes életünkben meddig tart a kegyelem idő. És hogyha bevallatlanul és elrendezetlenül marad, a mennyei könyvekben az ellenünk fog szólni. Ha viszont megbántuk és elrendeztük, az Úrral és a másik emberrel is, akkor éljünk e szerint, és ne kételkedjünk a megbocsátásban, mert a kételkedés hitetlenség. Azt mondja Jakab apostol, aki kételkedik, hasonlatos a tengerhabjához, amelyet a szél hajt, és ide stovahány. Sátán nagyon gyakran ezen a téren tudja csapdába ejteni a hívőket, mert azt sugallja, hogy olyan nagy a bűnünk, hogy azt az Isten nem tudja megbocsátani. Főleg azokat a testvéreinket próbálja így eltávolítani az Úrtól, és azok vannak ilyen területen a legnagyobb veszélyben, akik nagyon finom, érzékeny lelkületűek. Ilyenkor emlékezzünk az Úr ígéretére. Azt mondja Ézsaiás könyvében, az első fejezet 18. versében olvashatjuk ezt az igét. Ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. János apostol az első levelében, az első fejezet 9. versében pedig ezt írja. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa a bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Amikor pedig mi vagyunk a sértett felek, ez is egy nagyon nehéz helyzet. Testvéreim, voltunk már úgy, hogy valami nagyon nagy bánat volt a szívünkben, mert megbántott valaki, csalódtunk valakiben, becsapott, valami olyan tett, ami erkölcsi kárt okozott nekünk, hogy kibeszélték esetleg a titkunkat, vagy tátba támadtak, vagy otthagytak a baj közepén, vagy visszaéltek a helyzetünkkel, vagy valaki nem tartotta meg a szavát, megszegte a nekünk tett ígéretét, esetleg legsúlyosabb esetben megrágalmazott bennünket ok nélkül. Ezek nagyon fájó dolgok, akkor is, hogyha mi követjük el, és akkor is, hogyha minket ér. És mindenki elkövethet ilyen bűnt. Elkövethetjük mi, a házastársunk, a barátunk, a gyerekeink, és a környezetünk is. Bármilyen oldalról, és sokszor váratlanul is érhet minket ilyen támadás. És óhatatlanul keserűség, harag, gyűlölet ébredhet a szívünkben. És úgy érezhetjük, hogy aki megbántott bennünket, az az adósunk lett. És miközben tiltakozik a lelkünk ellene, mégis fortyog bennünk a tehetetlen düh, a harag, és ez megmérgezheti az egész életünket. Megronthatja a kapcsolatainkat, tönkre teheti az örömünket, nyugtalanságot, éjszakai álmatlanságot eredményezhet, megterhelheti az idegrendszerünket. Egy filmből, amiről majd még később szeretnék szót ejteni, az egyik szereplő ezt mondja. A gyűlölet egy nagy és kiéhezett valami, sok éles foggal, amely felemészti az egész szívedet, és nem hagy benne helyet a szeretetnek. Testvéreim, mit teszünk ilyen esetben? Kibeszéljük mindenkinek, aki csak az utunkba kerül? Vagy bélyen bezárjuk magunkba, és belül azonban rág bennünket, és lesznek ezek a betegségek, amikről az előbb is beszéltem. Bármelyik is történik, mindenképpen nagyon sok kárt okozunk. Hogyan kezeljük akkor ezeket a helyzeteket? Az Úr Jézus adott nekünk egy nagyon-nagyon nagy ajándékot. Minden esetben ezt ő eléje lerakhatjuk. Azt mondja az 55. Zsoltár 23. verse, vessed az Úrra a te terhedet, ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz. A sérelmeinket, a keserűségeinket, a bosszúvágyunkat, a megbántottságot, a haragot, mindezt letehetjük az Úr elé, mindezt megbocsáthatjuk szívből azoknak, akik bármit vétettek ellenünk. Minden kárt, kellemetlenséget, keserűséget szívből megbocsáthatunk. Isten ezt külön hangsúlyozza egyes embernek is, gyülekezet egészének is, hogy van lehetőség letenni ezeket a sértéseket. Meg lehet bocsátani egymásnak. Sőt, a Biblia nem csak mint lehetőségről ír, hanem egyszerűen ezt parancsba is adja. Azt olvastuk az igében, bocsássatok meg egymásnak úgy, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztus Jézusban. Ezért tartotta ezt olyan fontosnak az Úr Jézus. Többször visszatért ellen, mint már említettem, tanított is róla, példázatot is mondott. Arról, hogy a megbántott emberek számára van ez a lehetőség. Ez annyira különbözik az emberi természettől. Az emberi természetnek nem jutna ilyesmi az eszébe. Az emberi természetben az van, hogy visszaadjam, azonnal, visszaüssek, ugyanúgy visszabántsam a másikat, megtoroljam, bosszút álljak. Ellen White azt írja, a szív nagyon kegyetlen tud lenni, ha eltávozik belőle Isten félelme és szeretete. És a bűnös a legkegyetlenebb bíró. De nekünk az Úr azt mondja, hogy elengedhetjük a tartozást, meg lehet bocsátanunk, és erre a leghatalmasabb példaképünk az Úr Jézus. A világ legmélyebb megbocsátása az, amit az ő életében tapasztalhatunk, amit ott fenn a kereszten tett. Kínozták, megkorbácsolták, leköbdösték, megalázták, gúnyolták, rabszolgahalállal feszítették keresztre, de ő nem adta vissza, amit kapott, nem átkozódott, nem gyűlölködött, még csak a saját fájdalmaival sem foglalkozott, hanem azokért imádkozott, akik meggyilkolták. Tudjuk, testvéreim, hogy mit mondott, ugye? Azt mondta, Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Még ott is az ellenségeire gondolt. Ő van előttünk példaként, aki úgy halt meg, hogy megnyitotta a szívét a szeretetnek, a megbocsátás fényének. Jézus Krisztus a benne igazán hívőknek az ő lelkületét, ezt a lelkületet adja, az ő erejét adja, az ő lelki gazdagságát adja, hogy ne azt adjuk vissza, amit mi kaptunk, amit mások nekünk adtak. Van ilyen lehetőség, hogy megbocsátani, és ennek az alapja az az ige szerint, hogy ahogyan az Isten megbocsátott nektek a Krisztus Jézusban, vagyis feltétel nélkül, mert ő feltétel nélkül bocsátott meg nekünk. De mit jelent, testvéreim, megbocsátani? Azt jelenti, hogy egyszer és mindenkorra az ember feladja a megtorlás igényét, feladja a megtorlás jogát. A megbocsátás ellentéte a megtorlás és a bosszú. Az bocsátja meg az ellene elkövetett bűnöket, aki kijelenti, nem tartozol nekem. Mintha megfizetted volna, úgy tekintek rá. Megszűnt a tartozás, nem állott közöttünk, és soha többé nem fogom én azt említeni, mintha nem is lett volna. A Biblia így beszél Isten megbocsátásáról. A bibliai megbocsátás tehát nem az érzéseknek a teljesítménye. Még nem is értelmi belátáson alapul, hanem az akarat dolga. Isten igéje szerint a megbocsátás a hívő ember számára engedelmesség. Hitből való engedelmesség. Mert ha én az Úrnak vallom az én Uramat, akkor engedelmeskedem neki. Ő azt mondja, bocsássatok meg egymásnak, ahogy az Isten megbocsátott nektek a Krisztus Jézusban. Isten világosan látja, hogy mi a jó mind a kettőnknek. És ő ezt a hívő embernek mondja. A hívő a hitével ezt megérti. És akkor most már az engedelmesség van vissza. Megbocsátani tehát azt jelenti, hogy kész vagyok engedelmeskedni az Úr Jézusnak, és nem léptetem elő önmagamat bíróvá, aki ítélkezni akar, de nem léptetem elő önmagamat ügyésszé sem, aki folyamatosan vádolja a másikat, mert tudom, hogy én is ugyanolyan bűnös vagyok, mint a másik. Csak lehet, hogy az a különbség köztünk, hogy én már kegyelmet nyert bűnös vagyok. Nekem is le kell ülnöm a vádlottak padjára, de tudom, hogy kegyelmet kapok Istentől. Ezzel azonban nem kerülhetek fölé annak, aki ellenem vétkezett. Van Shakespearenek egy verssora, így szól. Kegyelmet hogy remélsz, ha nem gyakorlod? Ha tehát valaki, aki Istentől már bűnbocsánatot kapott, és mégis bosszút forral magába, mégis elégtételt követel, vagy akár csak rosszat mond arról, aki vétkezett ellene, vagy sajnálja, vagy sajnáltatja önmagát, az engedetlen. Azért engedetlen, mert hálátlan azért a kegyelemért, amit ő is érdeme nélkül kapott. Az ilyen hívő önmaga ellen imádkozik, amikor azt mondja, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnknek. És Máté evangélium a 6. fejezetében a 14. 15. vers azt írja, mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Testvéreim, akkor kérdezem. Az elhangzottak alapján a megbocsátás üdvösségi kérdés számunkra? Tehát nekünk is jobb, hogyha meg tudunk bocsátani. Azért, mert a megbocsátás az felülemel bennünket a helyzeten. Nagyvonalúvá tesz. A harag és a keserűség az lehúz. Nem tudunk emelkedetten gondolkodni. Nem tudunk helyesen ítélni. Ha én haragszom és tartósítom magamban a sérelmeket, a keserűségeket, akkor rab vagyok. József Attilát idéztem az előbb, azt mondja az egyik versében, rab vagy, amíg a szíved lázad. Ilyenkor kényszer gondolatok, kényszer indulatok kínozzák az embert. De ha meg tudok bocsátani, akkor szabaddá válok. Akkor el tudom ezt az egészet engedni. És teljesen függetlenül attól, hogy ki mit tett ellenem, vagy ki mit szól ehhez. Akkor tudok független lenni a magam gyengeségétől is, mert felülemelt önmagamon az Úr Jézus. A megbocsátás mindig győzelem önmagunk felett, pontosabban Jézus győzelme bennünk. Ki tud megbocsátani? Leginkább az, aki tisztában van azzal, hogy neki mi mindent bocsátott meg az Isten. Az nem tartja számon kicsinyesen a mások vele szembeni tartozását, aki tudatában van annak, hogy neki mekkora tartozást engedett el Isten. Annak könnyű megbocsátani, aki tudja, hogy egyedül azért kapott bocsánatot minden bűnére, mert a bűn nélküli Isten fia, az Isten báránya, Jézus Krisztus a kereszten elszenvedte az ő igazságos büntetését. És hogyha ez nem csak az eszünkig, hanem a szívünkig is hatol, hogyha átjárja az egész lényünket, akkor a szívünkben mérhetetlen szeretet és hála tud ébredni. Akkor egyszerűen szégyeljük magunkat, hogyha haragot akarunk tartani, és megtapasztaljuk azt, hogy mennyire gazdagok lettünk, mert meg tudtunk bocsátani. Akkor el tudjuk engedni a mások adósságát, hiszen tudjuk, hogy nekünk sokkal többet engedett el annál Isten. Azt mondja az Úr Jézus Simon farizeusnak Máriáról, néki sok bűne bocsáttatott meg, mert igen szeretett. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. Ezt Lukács evangéliumában olvashatjuk a 7. fejezet 47. versében. Ezért írja itt az igénkben Pál apostol, hogy az a mércénk, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztus Jézusban. Arról pedig, hogy hogyan kell megbocsátani, Jézus Krisztus egy nagyon hosszú példázatot mondott, amit elolvashatunk Máté evangélium a 18. fejezetében. Ismerjük valószínűleg ezt a példázatot. A király hatalmas adósságot engedett el a szolgájának, és a szolga ezek után az utcán folytogatni kezdte a másik szolgatását, aki az ő adósságához képest sokkal kisebb összeggel tartozott neki. És ennek a történetnek a záradékaként mondja Jézus, hogy súlyos büntetése lesz mindannak, aki nem tudja szívből megbocsátani, amit ellene vétettek. Szívből, nem felszínesen, nem csak úgy tessék-lássék, nem mentegetve magamat, nem egy odavetett mondattal, hanem őszintén megharcolva, egyszer és mindenkorra. Mert a megbocsátás egy harc, erről később fogok még beszélni. És úgy, hogy az soha többé nem választ el attól, aki vétkezett ellenem. A megbocsátás, testvérek, a megnyílt szívből jön. És vagy jön feltételek nélkül, vagy nem jön egyáltalán. A megbocsátónak pedig békét ígér az Úr. Sokszor föl lehet tenni a kérdést, és hogyha nem tudom, elfelejteni. Elfelejteni nem könnyű. Nem lehet parancsra elfelejteni sérelmeket. elhatározom, hogy mától kezdve nem jut az eszembe többé. De tudjuk, hogy ez nem működik, mert eszembe fog jutni. Azonban az igazi megbocsátás nem azt jelenti, hogy nem jut eszembe többé, hanem azt, hogyha eszembe jut, az sem mérgezi a kettőnk kapcsolatát. Nem állott közöttünk, és amiatt nem lesz más a véleményem arról a másikról, és az nem rontja el a kedélyemet sem. És ha nem kér bocsánatot, mi van akkor? Láttuk itt az előbbiekben, hogy a megbocsátás az akarat dolga. Ezért ez független attól, hogy a másik ember kér-e bocsánatot, vagy nem. Lehet, hogy ő nem is látja bűnnek azt a dolgot, amit ellenem elkövetett. Csak én szenvedek esetleg miatta, mert érzékeny vagyok. Az előbb-utóbb meg fogja látni. Nem biztos, hogy a sértett fél alkalmas arra, hogy meggyőzze őt erről. Hogyha valaki megvilágosítja neki, ez később megtörténhet, vagy Isten valamilyen módon rávezetheti. A független szabad ember képes és kész megbocsátani akkor is, ha a másik ember nem kér bocsánatot. És soha többé nem emlegeti. Sok embertől hallottam, testvérek, hogy veszekedéskor mindig előjönnek az ősrégi, meg nem bocsátott sértések. Ezeket csapkodják egymás fejéhez. Ezek tehát nincsenek megbocsátva. És nagyon sok kárt tudunk egymásnak okozni az ismét felhánytorgatott sérelmekkel. Példabeszédek könyve 17. fejezet 9. versében ezt olvashatjuk. Elfedezi a vétket, aki keresi a szeretetet. Aki pedig ismétlen előhoz egy dolgot, elszakasztja egymástól a barátságosokat is. Arról, ahogyan Isten megbocsát nekünk, a Biblia azt mondja, ő nem emlékezik meg többé a mi bűneinkről. Nincs olyan a Bibliában, hogy Isten elfelejti a mi bűneinket. A felejtés az egy emberi tulajdonság. Isten nem felejtette el, de noha nem felejtette el, nem emlegeti soha többé, ha őszintén megbántuk. Úgy van az, minthogyha meg sem történt volna. Ilyen képeket használ Isten, amikor a bűnbocsánat komolyságáról beszél, hogy olyan, mintha elfújta volna a szél, a felhőt, hogy volt, nincs. Nem lehet azt újra összehozni. Vagy azt mondja, a ti bűneiteket a tenger fenekére vetem. Gondoljuk el, testvéreim, van olyan hely a földön, ahol több mint 8000 méter mély a tenger. Ha valami oda beleesik, vagy beledobják, az olyan mélyre kerül, hogy onnan soha senki ki nem fogja tudni halászni. Tehát Isten sem emlékezik meg a bűneinkről, így tesz vele. És amikor mi megbocsátunk, akkor ezt a képességet kell elkérnünk Istentől. És ha ezt őszintén el tudjuk kérni, akkor ő ezt adni fogja. Azért, hogy a megbocsátott bűn ne befolyásolja a kapcsolatunkat a másik emberrel. Van olyan, amikor valaki nem akar megbocsátani. Beszél a Biblia erről is. Amikor nem akar valaki megbocsátani, akkor megreked a hit útján. Aki nem akar megbocsátani, az ebbe bele tud betegedni. Hogyha mi megtartjuk a haragunkat, megtartjuk az ellenséges érzéseinket, testvéreim, akkor magunkat büntetjük. Ez összecsomósodik bennünk, és nagyon sok pszichoszomatikus betegségnek lehet az eredője. Cseri Kálmán református lelkész mondta ezt, hogy ökölbe szorított kézzel nem lehet sem imádkozni, sem kezet fogni, sem simogatni, sem ajándékot elfogadni, sem ajándékot továbbadni. Ezért tartja olyan fontosnak az ige, hogyha néha megbántódunk, hogyha esetleg emiatt ökölbe rándul a kezünk, vagy olyan váratlan ütés, támadás ér bennünket, hogy összerázkódunk, akkor tanuljunk meg megbocsátani. Tanuljuk meg azt, hogy elengedjük, letesszük az Úr Jézus elé. Azt mondja Jézus, ami az emberi természettől teljesen idegen, hogy ha rólatok valaki rosszat mond, arról mondjatok ti jót. Aki nektek ártott, azzal tegyetek jót. És aki üldöz és kellemetlenkedik, azért tanuljatok meg imádkozni. Ez egy olyan magas iskola, amit az Úr Jézus akar adni nekünk. Segít ebben bennünket, akkor, ha készek vagyunk engedelmeskedni neki. Testvérek, azzal is tisztába kell lennünk, hogy aki ellenünk vétett, annak a vétkét nem szabad kisebbíteni a sértetnek. És főleg a megbocsátás nem azt jelenti, hogy igazolom az ő vétkét. Még csak azt sem jelenti, hogy azt mondom, hogy semmi nem történt. De megtörtént, és az nagyon fáj, és nagyon rosszul esett, és lehet, hogy az életemben nagyon sok kárt okozott. De ugyanilyen komolyan veszem azt is, hogy elengedtem, hogy megbocsátottam. És boldog tapasztalata lehet minden embernek, aki ezt gyakorolja, hogy a kölcsönös megbocsátás, amire például egy házasságban lehet példa, vagy egy szülő-gyerek kapcsolatban lehet példa, vagy egy testvéri közösségben lehet példa, mennyire meg tudja erősíteni két embernek a kapcsolatát. Mennyire meg tudja növelni a bizalmat a másikban, amikor nem két egymást vádoló ügyész áll szemben egymással, hanem az egy igaz bíró előtt két kegyelmet talált bűnös áll, akik mindketten bocsánatra szorultak, akik bocsánatot kértek, bocsánatot kaptak, és ezek után így kezdhetnek újat. De ennek is nagyon őszintének kell lenni. Úgy, ahogy Jézus mondta, szívből. Az elhangzottak alapján, testvérek, a megbocsátás nem egy alkalmi hőstett, hanem egy életforma. Folyamatosan meg kell bocsátanunk. Aki folyamatosan Isten kegyelméből él, akiben friss az, hogy egy napomat sem tölthetném el az ő irgalmas, bűnbocsátó szeretete nélkül, annak nem esik nehezére elengedni mások adósságát. Az tud irgalmas lenni. Mert az Efézusi igében azt mondja az apostol, legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Isten feltétel nélkül bocsátott meg nekünk. Nem azt mondja, majd hogyha megjavulok, majd hogyha jót teszek, majd hogyha látja rajtam azt, hogy tényleg elindulok a javulás útján, akkor megbocsát. Nem. Ő a bűnbánó bűnösnek feltétel nélkül ad bocsánatot, de ezt várja tőlünk is. Emlékezzünk Zakariás próféta könyvére, hogy ott a harmadik fejezetben olvashatunk Józsua főpapról, akinek azt mondja az Úr, hogy vegyétek le róla a szennyes ruhákat. Lásd, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged. Józsuának nem kellett feltételeket teljesítenie. Még csak megígérni sem kellett semmit. Az Úr feltétel nélkül adta a bocsánatot, és ezt a feltétel nélküli bocsánatadást kéri tőlünk is. Ugye ismerjük Péternek a kérdését is, hogy hányszor kell megbocsátani az én fele barátomnak? Talán még 7-szer is? És ugye azt gondolta, hogy a 7 az borzasztó sok. És erre azt mondta az Úr Jézus, hogy nem 7-szer, hanem egyik fordítás szerint 77-szer, vagy 70-szer 7-szer, ami egy nagyon nagy szám. És erre a megbocsátásra az ember a maga erejéből képtelen. De az Úr Jézus képessé tud tenni bennünket. És ezt a képesítést nekünk kérni kell is, folyamatosan kell kérni. Ahogy a Zsoltár mondja, 139. Zsoltárban, a 23. 24. vers. Vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. próbálj meg engem, és ismerd meg a gondolataimat, és lásd meg, hogy van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóság útján. Testvéreim, és ezek után még egy dologról szeretnék csak beszélni, és felemlíteni ezt a filmet, amit már az előbb említettem, hogy milyen lelki küzdelmeken kell keresztül menni addig, amíg valóban meg tudunk bocsátani. Biztosan többen láttátok az Amish Grace című filmet, az a címe magyarul, hogy a megbocsátás kegye. Ez egy vallási közösségről szól, akinek a több mint 26 gyerekét az iskolában megtámadta egy álmokfutó, és ott 5 gyereket megölt, és 5 gyereket megsebesített. És a film azt mutatja be, hogy a világ teljesen megdöbben azon, hogy ez a közösség és az egyes emberek is hogy viselkednek, hogy ők valóban őszintén meg tudnak bocsátani. Szeretnék néhány filmkockát feleleveníteni ebből a filmből még végezetül. Az egyik anya, akinek mindkét lányát megölte a gyilkos, azt mondja a megbocsátással kapcsolatos küzdelméről. Minden reggel, amikor felébredek, várom, hogy halljam Annát és Lídiát énekelni. De a csend emlékeztet arra, hogy ők már nincsenek. És úgy tele leszek haraggal, hogy alig tudok lélegezni tőle. De utána odaadom a haragomat Istennek, és megbocsátok. És néha ezt óránként meg kell ismételnem. De hogyha nem tenném ezt, nem tudom, hogyan tudnék tovább lélegezni. Egy másik anya, akinek az egyik lánya meghalt, és a másik kómában, kórházban feküdt, azt mondta, az én lányom is halott, és kiordítanám a világnak, de nem akarom, hogy a szívemből a szeretet és a gyűlölet csatatere legyen. Nagyon fáj, eleget szenvedtünk. Azt kell, hogy tegyük, amit Isten kér tőlünk. A szeretetet kell, hogy válasszunk. Válasszuk. És még egy érdekes és számomra nagyon megdöbbentő jelenet is volt, hogy szerveztek egy csoportos találkozót, és ott volt a gyilkos felesége is, és egy iszonyatos, mély fájdalom volt benne, és feltört belőle, hogy hogyan tehette ezt az ő férje az áldozatokkal, hogyan tehette ezt ő vele, hogyan tehette a két kicsi gyerekével, akiket neveltek. És azt mondta, hogy nem tudom, hogy hogyan kell megbocsátanom, nem tudom. És erre azok az anyák, akik elveszítették a gyereküket, oda mentek hozzá, azt mondták, imádkozni fogunk veled, mi fogunk segíteni neked. Nem vagy egyedül, és közülünk senki nincs egyedül. Testvéreim, azt mondtuk az imént, hogy a megbocsátás üdvösségi kérdés. Ismerjük Jakab apostol levelét, ahol azt mondja, az igének pedig megtartói legyetek, ne csak hallgatói, megcsalván magatokat. Mert ha valaki hallgatója az igének, és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, aki tükörben nézi az ő természet szerinti állapotát. Mert megnézte magát, és elment, és azonnal elfelejtette. Testvérek, mi ne legyünk ilyenek. Most belenéztünk a szabadság tökéletes törvényébe. Tudjuk jól, hogy Isten megbocsát nekünk mindent az Úr Jézusban, az Úr Jézusért. Testvéreim, ne rekedjünk meg a hit útján a megbocsátásunk hiánya miatt. Imádkozzunk azért, hogy tudjunk teljes szívből, alázattal bocsánatot kérni, ha erre késztet a lélek. Tudjunk feltétel nélkül megbocsátani minden ellenünk vétkezőnek. És tudjunk szabaddá válni, felülemelkedni a minket megkötöző érzelmeken. És végül tudjuk odaadni az igazságosan ítélőnek azt is, hogyha nem kértek tőlünk bocsánatot.